Természetesen Várkonyi Gáborral, akit már nagyon várnak a hallgatók, például azt mondja, Nepperke villanyautó sopánka rovat is lesz.
Itt vagyok.
Jó reggel. Szerintem gyönyörű kezdés.
Ennél csodálatosabb köszöntőt szerintem nem.
Kis optimista csütörtökön.
És azért mondjuk el a Gábornak, mert ezeket imádja.
Nem imádja, de ezt csak te gondolod, hogy imádja.
Nem, én szerintem ezeket te imádod.
Igen, ugye?
Nem, ugye? Arcodra van írva. Sőt, az én megrendelésemre érkeznek.
Az, lehet, hogy te írod.
Megvan már a holnapi beceneve az Ács Gábornak az adásmenetben, azt mondja, kell figyelni minden péntek. Ács, csak egy apró technikai kérdés a végére, Gábor.
De milyen érdekes volt, ugye? És pont befér a holnap reggel ismétlésbe.
Nem fér be.
Figyeltem rá.
Nem fér be.
Nem tartom be az időt, Gábor.
Nem fér be, sajnos.
Pontosan figyeltem.
De hát még egyszer mondom, hogy nem fér be. Tehát 24 perc óta beszélgetés, az már nem fér be.
Összességében a Várkonyi Forró prezident üzenetek száma mindig jelentősen meghaladja az ilyen eceteskedőkét, mint amit idéztem, úgyhogy szerintem összességében nyugodt lehet.
Így van. Én annyira van, nyugodt vagyok. Nyugodt. El sem tudom mondani, milyen nyugodt vagyok.
De na, a japánok nem olyan nyugodtak.
A japánok nem olyan nyugodtak, méghozzá egy pár hónappal ezelőtt meséltem nektek arról, hogy a Daihatsu kapcsán kialakult egy olyan botrány Japánban, ami arról szól, hogy finoman szólva megvezették egy picit a hatóságokat a különböző homologizációs folyamatok kapcsán.
Milyen homologizációs?
Homologizációs.
Az mi?
Ugye az autógyártóknak nagyon sok különböző előírásnak kell megfelelniük, amikor egy új modellt bevezetnek. Tehát nagyon részletesen van szabályozva az, hogy az autóipar, ugye emisszió, biztonsági rendszerek, töréstesztek, újrafelhasználhatóság.
Ezért néz ki minden autó ugyanúgy lényegében.
Pont egyébként tökéletes a konklúzió, ugye régen sokkal nagyobb volt a mérnöki kreativitásra a tér, most meg ugye nagyon szűk boxokban kell gondolkodni.
Kezdődött az, azokat a gyönyörű szép szobrokat leszedették az elején, mert az úgy átböki az embert, az
igen,
nem jó.
Igen, sőt, képzeljétek el, hogy nem sokára már az Alfánál sem lehet megcsinálni azt, hogy oldalt van a rendszámkeret, mert az EU-nak erre is volt egy kis szabályozani valója, mert hogy középre kell rakni innentől fogva.
Nagyon helyes.
Jó.
Van. Nem helyes.
De úgyis ugyanarra az alapra épül az összes. Hát, tehát hogy végül csak tök mindegy.
Ez sajnos így
van. Nem látnám, hogy mi van. Nem ott keresem
akkor
a szememmel.
Akkor letudtuk az autóipart, hát, beszélgessünk másról.
Szóval az a helyzet, hogy a Daihatsu, ugye mint az egyik legkisebb japán autógyártó, amely ugye nem is független. És
ugye a Toyota-é?
Igen. Aha. Igen, tehát hogy Európában lényegében nem léteznek már.
Nekem volt Daihatsu.
Igen.
Sőt, Daihatsu.
Iszonyatosan,
így mondják, mint megtudtam.
Iszonyatosan. Mindent úgy mondanak, mint egy kicsit mérgesek lennének. Olyanok, mint a németek, akik mindig meg akarnak szállni egy másik országot, miközben arról beszélnek, hogy nem tudom.
Igen,
na, ezek a
pillangó,
az ócska sztereotípje.
Ilyen jó. Szépen repülő.
Pontosan
szállap,
ezt akartam mondani, igen. Köszönöm, hogy kisegítettél.
Smetterling! Tényleg az olyan, mintha azt mondnád, hogy Messerschmitt. Na mindegy.
Majdnem ugyanaz.
Ugye, persze.
Na, repül mehetünk. Mind a kettő. Na, igen, ócska sztereotípiákat félretesszük. Szóval az a helyzet, hogy a Daihatsu az egy olyan autógyártó, ami alapvetően ugye közelebb áll a kejkárok készítéséhez. Most a következő kérdésed az lesz, hogy mi az a kejkár.
Az az
autókategória, amire egyébként szükségünk lenne Európában is, mert ugye arról szól, hogy Japánban ezek vannak olyan kedvező adózási besorolásban, ami egyáltalán lehetővé teszi azt, hogy átlag ember mondjuk egy nagyobb városban fent tudjon tartani még autót, mert hogy ezek kifejezetten pici autók.
Két személyes?
Négy személyes.
Négy személyes.
Nagyon ilyen doboz formájú, tehát aha, az a lényege, hogy adott helyből kihozd a lehető legtöbbet, a lehető legkisebb környezeti lábnyom mellett. Tehát ezek könnyű autók, egyszerű építésű autók, ugyanakkor nagyon nagy befogadó képességű autók, viszont ilyen nagyon fura formájuk van európai szemmel nézve, nálunk ilyen jellegű autók nincsenek.
Nincs a magtartója, vagy hogy mi a...
Kifejezetten pici. Pici motor, könnyű autó, aha, nincs telerakva mindenféle asszisztencia rendszerrel, meg mindenféle olyan dologgal, amit ugye nálunk elvárnak, tehát egyszerű, olcsó mobilitást jelent nagyvárosi környezetben.
Nem egy hülyeség valljuk meg.
Egyáltalán nem hülyeség, mert ugye ez spórol az erőforrásainkkal. Ugye ezek tényleg könnyű autók, ez itt a fókusza a dolgoknak. Na, de a Daihatsu alapvetően egy Toyota Imperiumban azért mégiscsak egy nagyon pici pont, és nagyon érezték a nyomást különböző fejlesztések kapcsán, amit hát nem tudtak teljesíteni, vagy nem minden esetben tudtak teljesíteni, és akkor ebből alakult ki az, hogy hát ha nem tudunk valamit teljesíteni, de hát ugye japánosan elvárják, és nem akarunk szégyenbe maradni, akkor mi lenne, hogyha egy kicsit átugornánk egy-két
apró részletet,
szó szerint, és olyan jellegű dokumentációt küldenénk be a hatóságoknak, ami alapján úgy tűnik, hogy minden rendben van, miközben nem feltétlenül van minden rendben. Ez például töréstesztek kapcsán volt egy problematika, tehát bizonyos kérdésekben egyszerűen, hogy mondjam...
Na, blöföltek, vagy mi?
Hát a gyártó számára kedvezőbb adatokat tüntettek fel, mint ami a valóság volt, és akkor ebből mindenki kiszínezheti magának, hogy ez...
Vagy bárki azt ír be, amit akar, nincs ellenőrizve hivatalosan, vagy ez hogy működik?
De van, de azért a japán cégkultúráról, társadalomról, politikai berendezkedésről mégiscsak érdemes azt legalább így nagyon távolról nézve tudni, hogy sokkal nagyobb az átmenet a politika és a cégvezetés között, mint mondjuk nálunk. Uh-huh. Tehát a szabályozás, meg a nagyipari konglomerátumok, meg az, hogy ezeket kifelügyeli, ugye ez már okozott egy párszor problémát a japán gazdaság kapcsán, akár a bankok esetében, akár atomerőművek esetében például. Tehát, hogy ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ő rendszerük rossz, hanem hogy van az ő rendszerüknek egy pár érdeme, ami a hatékonyság szempontjából nagyon kellemes, de ezt az éles váltást, ezt az éles elváltást a gazdaság szereplői és a hatóságok között ezt nem annyira lehet érzékelni, mint mondjuk Európában vagy Amerikában. És ebből adódnak egyébként olyan jellegű botrányok, mint ami a japán autóipart egy párszor már sújtotta, hogy egyszerűen kiderül, hogy éveken át lehetett különböző dolgokat, hát meghamisítva, vagy máshogyan beállítva business as usual-t csinálni. Ugye?
Nagyon szakértőnek akarnék látszani, mondhatnám, hogy a korrupció melegágya.
Nem, szerintem az a helyzet, én a másik oldalról gondolom ezt, tehát én azt gondolom, hogyha megvakargatnánk az összes ilyen tesztet, teljesen mindegy, hogy milyen jellegű tesztről van szó, akkor előbb-utóbb kiderülne, hogyha tényleg mondjuk csak a fogyasztók érdekeit nézzük, akkor nem stimmelnek ezek a mérési módszerek.
Persze,
tehát így, ugye ezek ki lettek alakítva, nem mindent kérdezünk meg, nem mindent kérdőlezünk meg, de ahogy itt szépen lassan haladgatunk végig, minél nagyobb. Tudom, kiderül, hogy várjunk csak, ez most tényleg jó, hogyha így mérjük, aztán kiderül, hogy nem.
Hát
a szabványok ugye... sem ugyanazok ugye Európában,
persze.
Amerikában,
Kínában stb.
És akkor innentől megint adódnak ilyen redundanciák, tehát az a helyzet, hogy ezt biztos, hogy nem lehet úgy mérni szerintem, hogy mindenkinek megfeleljen.
Hát meg eleve nem, egyébként ugye nálunk a kipufogógáz botránnyal kapcsolatos kérdések ugye eleve abból adódtak, hogy túlzottan bele mártotta magát nálunk is az autóipar abban, hogy mit hogyan kéne csinálni. Tehát most meg ugye átlendültünk a ló túloldalára. Tehát hogyha most így történelmileg nézzük ezt a dolgot, itt évtizedeken keresztül az autóipar könnyékig benne volt abban, hogy hogyan kéne saját magukat szabályozni. Értelemszerűen, hiszen mindenki úgy volt ezzel, hogy hú, hát ez egy nagyon fontos gazdasági ágazat, erre nagyon oda kell figyelni, nem szabad túlzottan megkapargatni, az autógyártók meg szépen elmondták, hogy nekik mi lenne a kényelmes. És amikor ugye ebből egy kapitális botrány adódott, átestünk a ló túloldalára, most már egyáltalán nem hallgatják meg az autóipart, ebből vannak ugye jelenlegi problémáink egyébként. Na, de hogy a japán sztorira visszatérjünk, itt meg ugye az történt, hogy mindenki a maga módján, de egy kicsit azért úgy javította a saját helyzetképén. Tehát állítólag a Hondánál a hanggal kapcsolatos dolgokat, tehát hogy, ugye, mert ugye az is elő van írva, hogy mennyire lehet hangos az autód különböző fázisokban, és ott szépítettek egy kicsit. Akkor mit tudom én? A Toyotánál van egy pár modell, ahol szintén a törésteszttel kapcsolatos belső elvárások meg japán belpiacos szabályozásoknak megfelelően egy picit szépítettek az eredményen. Azt fontos hangsúlyozni egyébként, és azért is gondoltam, hogy erről beszéljünk, mert az első hírek ezzel kapcsolatban úgy jöttek le a magyar sajtóban is, hogy van olyan autó, amit érint ez Európában is, de határozottan nem. Tehát Európára külön szabályozás van, külön homologizációs rendszer van, európai autókat, tehát európai forgalomba kerülő autókat ez egyáltalán nem érint. Tehát nincs olyan, hogy emiatt most ne lehetne valamit megvenni, vagy vissza lenne hívva, vagy ilyesmi. Ez szigorúan csak japán belpiacos sztori.
Amúgy kapható egyáltalán Japánban gyártott japán autó még Magyarországon?
Kapható. Persze. Például a Mazda modelleknek a többsége az Japánban gyártott japán autó. A Toyotának is vannak ilyen autói, de azért ott a nagy része az inkább Európában, tehát helyi gyártású. A Nissan szinte teljesen ilyen jellegű. De például a Suzuki Swift, ugye sokak fejében az van, hogy az egy esztergomi modell, de nálunk Esztergomban már nem gyártanak Swiftet. Már második generáció fog úgy bejönni ide, hogy az eredeti japán autó. Tehát nálunk ugye alapvetően S-Cross-t...
Mert ugye az egyetlen Suzuki gyár ez, ami itt van Európában, ugye?
Igen. Tehát mi szolgáljuk
ki. Ha nem itt, akkor az Japánból jön.
Így, hát legalábbis ami Európának készül, így van. Ugye, van azért meg más Suzuki gyár is, ugye lásd Indiában iszonyatosan erősek, csak hogy egy példát mondjak. De nálunk például a Swift, már az előző generációja is, az egy totál japán autó volt. Ahogy az Ignis is egyébként. Tehát, hogy...
Érdekes. Hogyan bukott ki egyébként a balhé?
Úgy, hogy, és azért csatoltam vissza a Daihatsu-os történetre, hogy annak kapcsán, hogy az ott kibukott valahogy, elkezdték végignézni az összes márkának az összes modelljét az előző időszakban a japán közlekedési minisztérium kapcsán, és hát kibuktak hasonló apró, cseprő, kisebb-nagyobb dolgok.
Igen.
De az a vicces, ugye, hogy végig lehetne mondani, tehát nincs olyan gyártó, nincs olyan nemzet, akiket különböző mértékben ne ért volna el előbb-utóbb egy olyan botrány, ami eltusolásról szól, ami szépítésről szól, ami satöbbiről.
Nagyon szégyenletes Daihatsu Sama. Napnyugtakor egy szepukut legyen szíves.
A kamerák előtt.
Így van.
Úgyhogy, na, és akkor még egy hírt hoztam nektek, ami Kaliforniáról szól, ami szerintem kifejezetten érdekes, mert hogy szépen lassan kezd beigazolódni az, amit már évekkel ezelőtt mondtam nektek, hogy előbb-utóbb marhára fog fájni az, hogy az adó tartalma a benzinnek az ugye jelentősen csökkenni fog, amikor az a villanyautózás ugye elér egy bizonyos szintet, és hát Kalifornia ilyen szempontból azért az erősen jól álló térségek közé tartozik a világban. Az előző 10 évben 1000%-kal nőtt az elektromos autóknak a száma. És hát az a helyzet, hogy ott is még különböző kedvezmények jelenleg is érvényben vannak. Tehát amellett, hogy ugye nem tudják adóztatni az elektromos áramot értelemszerűen, amellett egyébként egy egyszerű, azt hiszem, hogy $100 megfelelő éves díjat kell fizetni gépjárműadó címszóval villanyautónál. Uh-huh. És ez milliárdos lukat kezd ütni a kaliforniai költségvetésbe, ami azért tradicionálisan nem a legkiegyensúlyozottabb költségvetés.
Igen, hát már csőd is volt, úgyhogy
egy párszor.
A Schwarz is se tudott semmit csinálni vele.
Bizony. Na,
de és elkapott egy jó nagy szivart, aztán
mondta,
rányított.
Hogy így van. Ez van.
Ez van.
Az a helyzet, hogy kísérleti nem is tudom, adóztatásba fognak, vagy nem is tudom, hogy hogyan kéne ezt az egész történetet elmesélni. A lényeg annyi, hogy a kilométer alapú adózás a villanyautóknál a bevezetés fázisában van. Uh-huh. Tehát az fog fizetni, és annyit fog fizetni, aki autózik, és sokat autózik.
Uh-huh. Függetlenül attól. Hát ott azért sokat autóznak mind.
Hát ott ugye része ennek az életmódnak, hogy autóban rohadsz naponta több órát. Nem egy kellemes dolog, de a lényeg, hogy aki arra számított, hogy hosszú távon olcsóbb lesz így a közlekedése, akár úgy is, hogy otthon termeli meg az áramot, az láthatja, hogy ez előbb-utóbb nemzeti költségvetés szintjén fájdalmas lukakat üt mindenhol, úgyhogy a briteknél is beszélnek már arról, hogy valami hasonló adózási rendszert kitaláljanak. És azt érdemes tudni, hogy az elmúlt 2-3 évben gyártott autók, amiket Európában forgalomba lehet helyezni, azok mind olyan autók, amiknél egyébként ezt iszonyatosan egyszerűen technikai alapon bármelyik pillanatban be lehet kapcsolni és végig lehet csinálni. Tehát ha holnap után azt dönti az EU, hogy már pedig egy központi költségvetésbe mondjuk az elektromos autózásból fakadó, vagy nem csak az elektromos autózásban, a sima belső égésűből fakadó kilométerek alapján történő pénzbeszedés az, ami a megoldás lesz az autózás visszaszorítására adott esetben, akkor ez tényleg csak egy egyszerű politikai döntés, és nem egy technikai döntés kérdése.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, Gábor, meg hogy befáradtál a stúdióba elmondani ezeket.
Jövő héten ugyanitt.
Nincs.
Egy utolsó technikai kérdés.
Hozzászólás. A hallgató megírta, hogy ő csak törődik veled, amúgy lelkes olvasó, tehát ő csak cukkol, és ez nem...
Ez az. Így van.
Kritika volt veled szemben, amivel köszöntöttünk.
A pokolba vezető út is a jó szendékkal van kiköltözve.
Nagyon kedves olvasóim vannak, én nagyon örülök neki.
Köszönjük szépen!
Szép napot, sziasztok!